Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk a színed előtt. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, és hogy szeretnél előrébb vinni a mi lelki életünkben, hogy egyre jobban kiteljesedjünk a te megismerésedben, hogy egyre jobban átformálódjunk a te igéd által és szent lelked munkája által. Kérünk téged, hogy jöjj ma is közénk, taníts bennünket, hadd újuljon meg a mi értelmünk, a gondolkodásmódunk, és ennek következtében változzon egyre inkább a tiédhez hasonlóvá a mi életünk. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy légy itt közöttünk, és téged lássunk, téged halljunk a töredezett emberi szavak mögött. Kérünk, hogy áldj meg így a te kegyelmedből bennünket. Amen. Szeretnénk folytatni tehát tovább az ige tanulmányozásunkat. Újra hadd olvassam a mai reggelen is az 1 Timóteus 4.12-t. Senki meg ne vesszen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. A mai igeversünkből a harmadik sorrendben, a harmadik erényt szeretnénk itt most kiemelni, amiben azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy légy példája a hívőknek szeretetben. Amikor Pál apostol a szeretetről szól, akkor úgy érezhetjük, hogy még mélyebbre akar bennünket vezetni, mert tulajdonképpen az előzőekben mondott dolgoknak a motivációjáról akar ő itt beszélni. A beszédnek, a magaviseletnek, a motívumairól, mi legyen a mozgatórugója mindezeknek a megnyilvánulásainknak. És hogy a szeretet legyen ez a mozgatóerő. Ennek a megállapításával tulajdonképpen azt is kinyilvánítja, hogy a szeretet azért nem csak egy erény a többi erény között, hanem ennek Isten egy központi helyet szánt a mi életünkben. És nem nehéz megérteni, hogy miért, elég, ha arra gondolunk, hogy mit mond Isten önmagáról. Tegnap a jutalomba kapott kis ceruzákon ott volt ez az igei idézet, az Isten szeretet. Az Istennek a lénye szeretet. Az Isten maga a szeretet. Mi mást kívánhatna akkor tőlünk is Isten, mint azt, hogy így szeressünk, és mi mást akarna elvégezni bennünk, mint hogy mi pont a szeretetben váljunk őhozzá hasonlóvá. Jézus akarata szerint a világnak arról kell az ő követőit, az ő tanítványait megismerni, hogy egymást szeretik. Mindenféle társaságnak, klubnak, egyesületnek vannak megkülönböztető jelei, ismertető jelei, zászlók, egyenruhák, címerek, jelvények, és érdekes, hogy ha ezt az igét így értelmezzük, azt mondhatjuk, hogy nekünk keresztényeknek is van, meg amúgy is van, mert vannak templomaink, hitvallásaink, liturgiánk, amik ilyen testre szabott dolgok, ismertető vonásokat hordoznak, de Jézus ennél egy fontosabb dolgot akar ismertető jelként. Nem olyat, amit kitűzhetünk a gallérunkra, meg magunkra ölthetünk így ruhaként, egyenruhaként, hanem amit a szeretetként a szívünkbe hordozunk. A szeretet legyen ez az ismertető jel. A világ erről ismerjen meg benneteket, hogy egymást szeretitek. Nem mindig erről ismeri a vallásos embereket a világ egyáltalán. Jézus ezt a parancsolatot az utolsó vacsorán elmondott búcsú beszédében mondja, amikor így szól a tanítványaihoz, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, és itt mondja ezeket a szavakat, hogy arról fogja megismerni, megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Bevallom, hogy én sokáig nem értettem ennek a igének az értelmét igazán, azt a részét pontosan, hogy miért mondja Jézus azt, hogy új parancsolatot adok nektek, hisz tudjuk az evangéliumból is, ha máshonnan nem, hogy hát azért az Ószövetségből sem hiányzott a szeretetre való tanítása az Istennek, egy írástudóval való beszélgetésből ez világosan kiderül, amikor Jézus jóvá hagyja, illetve el is mondja azt, hogy mi a legfőbb parancsolat, mikor ezt megkérdezi tőle ez az írástudó. Elmondja Jézus, hogy halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első nagy parancsolat, és ez valóban meg vagyon írva a Mózes 5. könyvének a 6. fejezetében, az 5. versben, és Jézus hozzáteszi még azt, hogy a második pedig ehhez hasonló, szeresd a fele barátodat, mint önmagadat, ez is megvan írva a mózesi törvényben, megvan írva a Mózes könyve 3. könyvében a 19. fejezetnek a 18. versében, így szól, ne légy bosszúálló, ne légy haragtartó, szeresd fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Benne van tehát az Ószövetségben is a szeretet parancsa, Isten felé is, az emberek felé is. Mi akkor ebben az az új, amire Jézus gondol? Aztán egyszer megértettem, hogy mi ez. Az, hogy Jézus önmagát teszi a szeretet mértékévé. Az, hogy ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Nem úgy, hogy fogad fogért, szemet szemért, bár már ez is egy finomítás volt a korábbi vad indulatokkal teli emberek számára, hogy többet ne, maximum annyit fizes vissza, amennyit kaptál, fogad fogért, szemet szemért. De Jézus tovább viszi ezt, és önmagát teszi a szeretetnek a mértékévé, és azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tulajdonképpen a mélységében és a mértékében tekinthető újnak, a szeretet fokában tekinthető újnak ez a parancsolat, és azt a szeretetet adja a tanítványainak, ahogyan ők megtapasztalhatták a saját életükben Jézusnak a szeretetét. Ne úgy szeressétek egymást, mint a vámszedők. A vámszedők is a maguk fajtát, a hasonszörű embereket szeretik, van egyfajta összetartozási tudat. De ti ne így legyetek, hanem szeressétek az ellenségeiteket is. És miközben az utolsó vacsora meghitt csendes közösségében Jézus elmondja ezt a parancsát a tanítványainak, eszükbe juthatott ezeknek a tanítványoknak sok minden Jézusnak a szeretetéről, hogyan tapasztalhatták ők ezt, tényleg milyen nagy türelemmel tanítgatta őket. Még odaérnek Jeruzsálembe, útközben háromszor elmondja nekik, hogy mi vár ott majd rá, milyen szenvedések, és kiderül, hogy egyáltalán nem értik ezek a tanítványok. Semennyire nem értik, hogy mit jelent ez. És hogy milyen türelemmel nevelgeti őket, mennyire türelmes hozzájuk a kis hitűségükben, a bukdácsolásaikban. Kétszer hatalmas csodát vitt véghez, hasonló dolgokat, az 5000 ember megvendégelését és a 4000 ember megvendégelését pár kenyérdarabból meg halból, és amikor egyszer újra hajóra szállnak, és Jézus ott útközben arról beszél, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, akkor hogy nekik rögtön az jut eszükbe, hogy nem hoztunk magunkkal kenyeret. Mi lesz most? Gondoljuk el, hogy mi hogy elveszítettük volna a türelmünket ilyen esetben, és tényleg, hogy magamra is gondoltam, hogy mennyire nem vagyok én türelmes, mennyire nem voltam türelmes annak idején a gyerekeimhez sokszor, amikor tanítani kellett volna velük, mennyire nem volt. A feleségemnek volt türelme, én nekem hamar elég volt belőle. Idefelé jövet a Sárával pont a vezetésről beszélgettünk, hogy aki a kresszvizsga után, meg a jogosítvány megszerzése után nem gyakorolja magát, az el is felejti, mennyire fontos, hogy begyakorolja. Na hát, én nekem ebben nem volt türelmem, hogy a lányomat, vagy akár a feleségem, hogy ilyen előgyakorlatokat végzett volna, én nekem erre nem volt szeretetlen, ha elég türelmem hozzá. És annál inkább csodálhatom, tényleg, majd csodálhatjuk együtt is Jézusnak ezt a nagy-nagy szeretetét. És hát ott közvetlenül az előző pillanatokban, az utolsó vacsora estéjén mi történik? Megmossa a tanítványainak a lábát, és ott szerzi az úrvacsorát. A kenyeret úgy adja nekik, mint az ő hamarosan majd megtört testének a jegyeit, meg a kiömlő vérének a jegyeként adja a bort, amely ti érettetek megtörekik. Azoknak adja ezt, akikről tudja, hogy pár óra múlva nem lesznek képesek arra, hogy együtt imádkozzanak ott néhányan vele, és segítsenek ott egy kicsit emberileg. Jézusnak is jól esett volna az emberi természet szerint, ha érez valami melléállást ennek a három tanítványnak a részéről, mert az egy iszonyú küzdelem volt az ő számára, és tudja, hogy ezek a tanítványok nem fognak ott mellette virrasztani. És tudja, hogy szétrebbennek majd egyből, és elszélednek, amikor jönnek őt elfogni, és tudja, hogy Péter hogyan fogja háromszor megtagadni, el is mondja Péternek, ő nem akarja ezt elhinni, és Jézus ezeknek az embereknek adja az úrvacsorát, ezeknek az embereknek a lábát mossa meg. Ez az a szeretet, ami más minden szeretetnél, és több minden szeretetnél. És egy kicsit azt gondolom, hogy jó itt valóban belenézni abba, hogy mit is jelent ez a szeretet, amit az apostol Timóteusnak is tanácsol, hogy légy példája a hívőknek a szeretetben. Azért jó egy kicsit így apró pénzre váltani, mert a legnagyobb keresztény igazságokkal, ha nem gondoljuk azt át eléggé gyakorlati módon, hogy mit is jelent, akkor könnyen úgy járhatunk, hogy ezek ilyen üres frázisok maradnak. A legnagyobb dolgok, a szeretet például szerintem leginkább ki van téve ennek, hogy egy nagy frázis. A világi emberek szájában is, és sokszor a keresztények szájában is úgy vagyunk az ilyen nagy dolgokkal, nagy igazságokkal, mint a magas feszültséggel, iszonyú energiák mennek ott a fejünk fölött, de hogyha ezt nem tudjuk transformálni, lehozni, átalakítani, akkor nem tudunk vele világítani, meg háztartási gépeket működtetni, meg fűtésre használni, vagy mint egy nagy bankjeggyel nem tudunk mit csinálni, hogyha a parkolóautomatába be akarjuk dobni, föl kell előbb váltani, hogy használni tudjuk. Én azt gondolom, hogy a szeretet is egy kicsit ilyen dolog a mi életünkben, hogy igen, a szeretet, de mit is jelent, nem jutunk el gyakran odáig, hogy átgondolnánk, hogy mit jelent ez. Itt tegnap este is elhangzott, hogy a görög nyelven arra a szeretetre, ami itt is ebben a szövegben előttünk áll, egy nagyon érdekes szó az agapé szó használható, és bizonyára ti hallottátok már ezt, hogy a görög nyelven három szó szolgál leginkább, négy tulajdonképpen a szeretet kifejezésére. A legismertebbek meg a legáltalánosabbak az erosz, ami inkább ilyen testi vonatkozású dolgokra használatos, a fileó, az inkább ilyen baráti viszonyokra, szeretett kapcsolatra, és az agapé az egy olyan különleges, gazdag tartalmú szó, hogy az Új Szövetség az Isten szeretetére csak ezt a szót használja. Csak ezt a szót. Egy szóban nem is lehet ezt a mi magyar nyelvünkben, meg talán más nyelvekben se igazán érzékeltetni, hogy ezt a töbletet, ami ebben benne van, de Timóteus bizonyára tisztában volt azzal, hogy mit kér tőle az apostol, amikor azt mondja, hogy légy példája a hívőknek a szeretetben. Mert ő ismerte az apostolnak a gondolatait a szeretetről. Ő tudta azt, hogy mire gondol ez alatt az apostol, mert hallhatta a saját szájából is azt, amit mi a szeretet himnuszában olvasunk az 1 Korintus 13-ban. Ő vitte ezt a levelet egyébként Korintusba, amiben az apostol ezt a szeretet himnuszát leírja, és tényleg érdemes csak úgy legalább felületesen végigolvasni ezeket a jellemzőket. Milyen a szeretet? A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem irigykedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, soha el nem múlik. És ez különösen akkor válik nagyon beszédessé, hogyha ezt így hallva vagy olvasva oda képzeljük magunk elé a minket körülvevő embereket, a családtagjainkat, az osztálytársainkat, a barátainkat, a munkatársainkat, az ismerőseinket, és nem csak a jókat, nem csak a kedveseket, hanem a nehezebb természetű embereket is. És Jézus valóban így szeret. Ez az a szeretet, amire azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket. Persze az a kérdés, hogy én vajon tényleg hogyan szeretek. És hogyha ezen a mérlegen megméri Isten a mi életünket, ha van bátorságunk magunkat beletenni a szeretetnek a mérlegébe ide, akkor azt gondolom, hogy mi se gondolhatunk mást, mint amit a Dániel könyvében lát a föliraton, a feje fölött a király, megmérettél és könnyűnek találtattál. Mégis jó ezeket így átgondolni, mert Isten ezt felhasználja arra, hogy azért ösztönözzön bennünket az ebben való előrejutásra. Mi elméletben nagyon jól tudunk sok mindent. Eszembe jutott most egy vers, amit az egyik kisdiákunk szavalt az évzáró ünnepélyen, egy nagyon tehetséges gyerek nagyon élményszerűen adta elő Turmezei Erzsébetnek azt a versét, hogy pótvizsga szeretetből. Én nem mondom el az egészet, nem is tudom kívülről, de érdekes, ahogy itt elhangzik, azt mondja, hogy mesterem nagy iskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóm előtt remegve álltam, az első vizsgán én megbuktam. A tételt bár kívülről tudtam, de a gyakorlatban előre alig jutottam. Szeretem én, ki engem szeret. Minden jó embert, akit csak lehet. De az ellenségeim, aki megrágalmaz, kinevet, ad mindenféle csúf nevet, gyaláz és megaláz engem. Ilyet nem tudok szeretni, nem. És ezt a tételt húztam ki. Mondja ez a költőnő, és mi is kihúzzuk ezt a tételt, és Timóteus is kihúzta ezt a tételt, Pál apostol kiszabta rá ezt a tételt, vagy inkább mondjuk így az Isten. És nem volt könnyű dolog, föl volt adva a lecke Timóteusnak. Ha egy kicsit magunk elé képzeljük a efézusi gyülekezetet, hogy ki mindenki felé kellett ott ilyen szeretettel viseltetni, ugye azok felé, akik őt nem szerették, akik őt nem akarták elfogadni vezetőnek, akik a háta mögött összesúgtak, akik fúrták, akik előítélettel néztek rá, és nem tisztelték, ezeket is szeretnie kellett. És azokat, akik a hitben még nagyon kezdőek voltak, akik még az óemberükből nagyon keveset vetkőztek le, és plegykálkodtak, és mindenféle óemberi magatartás jellemezte az életüket, még nem tudtak igazán lépést tartani a hitben erősebbekkel, akik nyitottak voltak mindenféle tévtanítás felé, hajlamuk volt a téveigésre, tulajdonképpen az egész gyülekezetet, az ilyen embereket is Timóteusnak szeretnie kellett, ezt jelenti ez. És tulajdonképpen a szeretetet nem pótolhatja semmi. Az előbb idézett rész, ugye Korintus 1.13-ból, az 1 Korintus 13-ból, ott előtte elmondja az apostol, hogy ennélkül a legbámulatra méltóbb, leghősiesebb tettek is üres dolgok. Azt mondja, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő, érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek a birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. Ezt mondja az apostol. Máshol meg azt, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Minden dolgotokat szeretetben tegyétek. Milyen sok minden múlik azon, hogy az életünk különböző dolgait szeretettel végezzük, vagy morogva, füstölögve, háborogva, kelletlenül, mennyire más kisugárzása van ennek, és tényleg tulajdonképpen nem is működik igazán az élet szeretet nélkül. Valaki a szeretetet az olajhoz hasonlította, azt mondja, hogy olyan, mint az olaj, hogyha egy gépnek az alkatrészei közé, fogaskerekek közé odacseppentünk, vagy egy csikorgó zárba bele csöppentünk egy csepp olajat, akkor ami addig recseg, ropog, nyikorog, nyekereg, nem akar működni, az egyből simán fog menni, és így van a szeretet. Ha két ember között, vagy a családban, mondjuk házastársak között, de akár milyen emberi viszonylatokat vehetünk példának, egészen más, ha szeretettel történik valami, vagy szeretet nélkül. Olyan nagy a különbség, mint egy festett virág és egy illatos virág között. A szeretet olyan, mint egy hegedűben a lélek, azt hallottam, meg olvastam is valahol, de én nem vagyok zenész, ezért megkérdeztem tegnap este a Katiéktól, hogy tényleg így van-e, hogy a hegedűben, meg általában a vonós hangszerekben van egy belső alkatrész, ami kitámasztja tulajdonképpen ezt a hangszert belülről, valami kis pálcikaszerű, nem nagy alkatrész, de ezt úgy nevezik, hogy lélek. És hogyha ez megsérül, vagy kiesik, vagy elmozdul, akkor tulajdonképpen vége. Akkor összehorpad, akkor föl lehet húrozni, lehet húzogatni rajta a vonót, ad is valamilyen hangot, csak nem olyat, mint hogyha ez a lélek épp és a helyén van. És valami ilyesmi az ember szívében a szeretet, hogyha ez hiányzik, akkor lényegében egész más hangot ad az embernek az élete. Még akkor is, ha a szeretetről beszél, mintha tényleg ott van a szívében ez. Egy idős asszony, aki ápolásra szorult, és a két lánya fölváltva rendszeresen gondozta lelkiismeretesen, megállapította, hogy mégis van különbség a kettő között, mert az egyik az a szeretetből csinálja, a másik pedig inkább csak kötelességből. Ő nem tette ezt szóvá, de érezte, hogy óriási különbség van a kettő között. És a hitnek szeretet által kell megmutatkoznia. A Galata 5.2-ben az van, hogy a hit a szeretet által munkálkodó hit. Ez a keresztény hit. A szeretet által munkálkodik. Szeretet nélkül sok mindent lehet csinálni. Lehet valaki jó mérnök, lehet sportoló, nyerhet aranyérmeket az olimpián, lehet jó üzletember, de egy valami nem lehet, hívő keresztjén nem lehet, és egy valamit biztos, hogy nem tud csinálni, missziót biztos, hogy nem tud eredményesen végezni. És a tapasztalat igazolja, azt gondolom, hogy mennyire megérzik az emberek ezt, hogy hogyan viszonyulnak ő hozzájuk. Tegnap a beszélgetésben egyikünk elmondta ott, hogy milyen jó, hogy a fasori iskolába járathatja a gyermekét. Egyből a gyerek is megérezte, mikor oda mentek, hogy itt más oda akart menni. Ugyanígy én is tudnék példákat. A mi iskolánkban is például az egyik anyuka eljött, aki nem templomos egyáltalán, a kislányával elment egy ilyen nyitott órára, és a kislányot kijelentette, hogy ő már a többi iskolába el se akar menni, hogy ottan megnézze, hogy mi van, ő ide akar jönni. És tényleg az anyuka oda beíratta, és azóta még a templomba is fölbukkannak, és ez ragadja meg őket. Ha megkérdezitek a gyülekezetbe csatlakozó, távolabbról jövő embereket, hogy mi hatott rájuk, akkor a legtöbben azt fogják mondani, hogy az, hogy ott megéreztek valami jó légkört. Hogy annak van egy vonzó légköre, hogy jó a közösség, hogy annak van egy vonzó ereje, aztán majd eljuthat az ige megértéséig, meg meghallásáig is, de nagyon sokszor itt kezdődik. És az igazi szeretetnek láthatónak kell lenni. Timóteus szeretetét meg kellett, hogy lássák az emberek. Nem azért, hogy képmutató módon, nem ilyen értelemben ott produkáljon valamit, hanem ezt meg kellett, hogy érezzék az emberek. És ez annyit jelent, hogy észrevesszük a másik embert. A szeretet a felszínnél mélyebbre lát. Olyan sokszor, magamra mondom elsősorban, nem jutunk mélyebbre, mert csak a felszínes dolgokat látjuk, de nem jutunk már el odáig, hogy az az ember miért tesz úgy, ahogy tesz, miért mond olyanokat, amiket mond, és egyáltalán mi van egy sorral hátrább, mélyebben egy réteggel az ő életében. Mi van, mert odáig már nincsen szemünk ellátni. Mert a szeretet tud mélyebbre látni a másik embernek a dolgaiba, mert szeretet nélkül nem is érdekli a másik embernek az állapota, és nekünk kell itt Jézus távollétében, amíg ő a mennyben van, nekünk kell az ő kezévé, lábává, fülévé, szájává, szemévé válni, hogy tényleg mi megtegyük, amit az ő lelke diktálna. Oda menjünk ahhoz az emberhez, ahová ő oda menne, és meghalljuk, vagy meglássuk azt, amit ő lát. És tulajdonképpen ilyen dolgokba kell, hogy a szeretet megnyilvánuljon. És persze az a nagy kérdés, hogy lehetséges-e így élni. Aki komolyan veszi Jézus parancsát, hogy így szeressétek ti is egymást, azt gondolom, hogy annak azt kell, hogy érdekelje ez, hogy lehet. Lehet? És erre nyilvánvalóan azt kell válaszolnunk, hogy lehetséges. Én láttam már azért olyan keresztény embereket, akikből sugárzott ez a szeretet. Akikkel, ha az ember találkozott, akkor feltétlenül valamivel megajándékozta, akármivel, mert egyszerűen belülről jött ez. Érezhető volt, hogy tele van a szíve szeretettel. És hogy mennyire törődik a másik emberrel. És az első keresztjének élete is, meg sokszor az idők folyamán ma is bizonyára bizonyítja azt, hogy igen, lehetséges, nem hibátlanul és nem tökéletesen persze. De már nem fogok többet idézni Tertullianusszal kapcsolatban, de még egy dolgot hadd mondjak. Ő írja le egy ilyen hitvédő iratába az akkori keresztényekről, hogy a pogányok azt mondták róluk, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. És amikor vádolták a keresztényeket, a pogányok mindenfélével, akkor ő azt tudta erre válaszolni, hogy a mieink még a kívülvalók felé is sokkal több jót tesznek, többet adakoznak, mint a pogányok összesen, amennyit a maguk embereinek adnak. A mieink még kifelé is többet adnak. És Jézusnak ez a szava nem csak azt tárja fel előttünk, azt gondolom, hogy mit jelent igazán szeretni, hanem azt is, hogy ki és hogyan képes így szeretni, más szóval az erőforrást is föl tárja itt előttünk, azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket. Ez egyben az erőforrás, egyben a szeretet forrásnak a csapja, és itt nyílik ez meg számunkra. Aki megtapasztalta a saját életében, és tapasztalja folyamatosan az Istennek ezt a rááradó szeretetét, az az ember tud mozdulni, az az ember tud változni, annak az embernek a szívébe változnak a dolgok, és valóban itt a utolsó vacsora estéjén, amikor megmossa Jézus a tanítványok lábát, azt mondja, hogy értitek, amit veletek tettem? Ezt tegyétek ti is. És a bűnbocsánat megtapasztalása az ő szeretetének, szolgálatkészségének felénk való megtapasztalása, ezt tudja az embert alkalmassá tenni arra, hogy tudjon ebből továbbadni valamit. Aki ismeri az Isten szeretetét, az azt ragadhatja meg, és azt viheti magával, és ezt egyre inkább tudatosítani kell nekünk, és mindig tudatosítani kell magunkban, hogy az Isten szeret bennünket. Hisz erről tanúskodik Jézus Krisztusnak a kereszthalála. Ez mindenkor ott lehet legfőbb bizonyítékaként. Ki kérdezheti még ezután azt, hogy szerete engem az Isten, hogyha komolyan veszi azt, hogy Jézus Krisztus értem meghalt a kereszten, bűnös emberért az életét áldozta oda. Kérdezheti-e akkor még az ember azt, hogy szerete vajon az Isten? Az Efézusi levélben egy helyen az apostol azért imádkozik, hogy az Isten adjon olyan látást a gyülekezetnek, a hívő embereknek, hogy megértsék az Isten szeretetének ezt a hatalmas voltát. Így írja itt a szeretetnek a dimenzióit, mondhatnánk így, hogy megismerjétek az ő szeretetének a szélességét, hosszúságát, magasságát, mélységét, minden irányba való kiterjedését, és ha ezt egy kicsit gyakorlati módon a magunk életére próbáljuk alkalmazni, mit jelent a szeretetének a szélessége. Az, hogy benne van az egész világ, nincsenek kívül maradt emberek. Úgy szerette Isten a világot. Minden embert szeret. Azokat is, akik nem hisznek, és akik soha nem is fognak hinni. Nincs olyan ember, aki ne lenne befogadható az Istennek a kitárt karjaiba. Ilyen szélesre van tárva Jézus Krisztusnak a szeretete. És a hosszúsága. Akárha úgy nézzük, hogy nem fogy el, hogy türelmes, hogy velünk is így elbibelődik, bajlódik, újrakezdi a dolgokat, újrakezdi, mint a zenetanulásnál a gyerek, amikor századszor is elrontja a gyakorlatot, de újrakezdik, előről kezdik, és van türelme ahhoz, hogy tanítgasson bennünket, és nem mond föl nekünk. És csodálatos a mélysége, leír a legbűnösebb emberig, a legelveszettebb emberig. Pál apostol őszintén tudja azt mondani, hogy a bűnösök között első vagyok én, meri mondani, mert tudja, hogy az Isten Krisztusban megjelenő szeretete, az leért odáig, és őt is fölkarolta, és fölemel bennünket a mennybe. A magasságát is ismerjük meg az Istennek, az Isten szeretetének. És szükséges, hogy ebbe elmerüljünk tudatosan, hogy tudatosítsuk magunkba, mert tényleg csak ezt tesz bennünket képessé, meg készé arra, hogy ne tudjunk hidegszívűek maradni, hanem tudjunk szeretni és megbocsátani. Sőt, hogy ne tudjunk hidegszívűek maradni, meg könyörtelenek maradni, meg kérlelhetetlenek maradni, hanem egyszerűen győzzön meg bennünket az Istennek a szeretete. Tényleg, ha az ember ezt komolyan veszi, hogy Jézus Krisztus megmossa a bűnös ember lábát, szolgál neki, és személyesen az én életemre vonatkoztatva maradhat ott az ember, akkor egy kérlelhetetlen és megbocsátani nem tudó ember. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ebbe növekedjünk. És kérjük most is így tényleg, amikor ezt az igét halljuk, hogy segítsen bennünket az Úr abba, hogy tudjuk így szeretni a többieket, legyünk példájává a hívő életnek. Az a János apostol, aki hallotta ott az utolsó vacsora estéjén Jézusnak azokat a szavait, az élete végén, amikor a levelét írja a vége felé, még akkor is emlékszik rá, azt mondja, hogy mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Jánost végig kísérte az élete egészében Jézusnak ez a szeretete. És szerethetünk, mert az ige azt mondja, hogy kitöltetett az Isten szeretete a Szentlélek által a mi szíveinkbe. Mert az Isten adja nekünk ezt a szeretetet. És olyan jó lenne tényleg komolyan venni. Majd az úrvacsora végén gondolom az az intelem, ami intő beszéd, amivel zárulni szokott, el fog hangozni, de nekem eszembe jutott ez, amit ott szoktunk hallani, és most is gondoljunk már bele. Azt mondja, öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Adjon ebben nekünk növekedést, ami Urunk itt ezen a héten is, meg folyamatosan a mi életünkbe. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy elénk tartottad a te szeretetednek a tükrét, a mai igében. Akkor is köszönjük, hogyha mindig megrettenünk, amikor ebbe meglátjuk magunkat, mert ennek a tapasztalatnak a végeredménye az, hogy semmi vagyok. És szeretnénk, Urunk, hogyha tényleg a Te szereteted megtöltene bennünket, adj nekünk hitet egyre mélyebben látni a Te teljes és tökéletes szeretetedet, azt a feltétel nélküli örökkévaló szeretetet, amely az örökkévalóságban indult és soha nem ér véget. Köszönjük, hogy ilyen szeretettel szeretsz bennünket, nem az érdemeinkért, és nem is értjük, hogy miért. De Urunk, add, hogy ez a újra és újra való rádöbbenés erre a szeretetre indítson bennünket arra, hogy mi se legyünk kemény szívűek, hogy tudjunk megbocsátani, hogy tudjunk elfogadni másokat, hogy tudjunk még akár az ő tőlük jövő rosszra is szeretettel válaszolni. Megvalljuk neked, hogy a tételt mi is jól tudjuk, de a gyakorlatban alig fejlődünk, nem akarjuk azonban ezt így elkönyvelni, és véglegesen magunkat ilyen állapotba hagyni, hanem szeretnénk, hogyha tudnánk növekedni a Te szeretetedben. Segíts nekünk ebben, kérünk. Amen.